Jó, hát át is adjuk a szót testvérek, Horváth Leventének, vagyis az igének. Olvassam fel az igényt. Igen, Levente újabban nem tud már olvasni.
Magyar nemes vagyok. Én nem írok, nem olvasok, magyar nemes vagyok.
Pedig van jó olvasó szemüvege, nekem meg nincs. Habár otthon...
Ez a régi, mert most ültem.
Igen, most ültem. Van nekem is a táskámban, de nehezen tudom megszokni. Én most vettem szemüveget. Azt mondtam valamikor a gyülekezetben, hogy amikor kell nekem olvasó szemüveg, az jel arra, hogy el kell vonuljak nyugdíjba. Azért nem teszem. Jó, akkor olvasom az igét a 119. Zsoltár 77. versétől.
Igen, a 84-ig.
84. Jó, testvérek. Tehát a 119. Zsoltár 77. versétől. Szálljon reám a te irgalmasságot, hogy éljek, mert a te törvényedben gyönyörködöm. Szégyenüljenek meg a kevélyek, akik csalárdul elnyomtak engem, holott én a te határozataidról gondolkodom. Forduljanak hozzám, akik téged félnek, és ismerik a te bizonyságaidat. Legyen az én szívem fedhetetlen a te rendeléseidben, hogy meg ne szégyenüljek. Elfogyatkozik az én lelkem a te szabadításod kívánása miatt, a te igédben van az én reménységem. A te beszédet kívánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván, mikor vigasztalsz meg engem. Noha olyanná lettem, mint a füstön levő tömlő, a te rendeléseidről el nem feledkezem. Mennyi a te szolgádnak napja, és mikor tartasz ítéletet az én üldözőim felett?
Igen. Szeretettel köszöntelek benneteket. Ez a Zsoltár rész, amit fölolvastunk, azzal végződik, hogy mikor tartasz ítéletet az üldözőimen. Sürgeti Istent, hogy már mikor állsz bosszút. Nem? Erről van szó ebben az igében, hogy már sóvárgom azt, hogy bosszút állj az üldözőimen. Ez egy hívő ember imádsága. Dávid Zsoltára, nem? Úgyhogy ne essetek kétségbe, mert a hívő ember is imádkozhat bosszúért. Jó, erre azt mondjátok, de hát Jézus azt mondta, hogy szeressétek ellenségeiteket. A székely ember nem tűri a sértést, könnyen kést ragad, és egyszer egy városi ember elhatározta, hogy na, elmegy Csíkországba, és kipróbálja, hogy tényleg ilyenek-e a székelyek. Hát amikor megérkezett Csíkba, útközben találkozott egy góbéval, aki a szamarát vezette. Jó reggelt, szamarak atya! Szólítja meg az atyafit. Neked is, fiam! Válaszol az atyafi. Szamarak atya, neked is, fiam. A városi erre bosszusan tovább megy, míg nem egy keskeny földúton szembe jön vele egy öreg székely. A városi megpróbál belekötni. Ökör elől nem térek ki. Én bizony kitérek, mondja az öreg spére. Volt Jézusnak humora. Hogy hiába akarsz bosszút állni, ahogy azt te szeretnéd csinálni, azzal csak felsülsz, visszarúg, mint a városit behúzta a góbé is, meg az öreg széke is. Vagyis Jézusnak nagyon jó a humora. És látja, hogy milyen nagy baj az, amikor a mi elképzelésünk szerint akarunk mi bosszút állni. Egy nap egy kígyó Indiában betévedt egy asztalos műhelybe. Ahogy tekeredett jobbra-balra, véletlenül rácsúszott a fűrészre, és megvágta magát. írtott dühös lett a kígyó, kimerészelt engem bántani, látja, hogy vérzik, körülölelte a fűrészt, és megszorította. Hát erre ez a fűrész még jobban belemart a húsába. Na, a kígyó se volt rest, adok én neked, bosszút állok. Még jobban rátekeredett, még jobban folytogatta a fűrészt. És mit gondoltok, hogy mi lett a vége a történetnek? Elpusztult a fűrész? Elvérzett a fűrész? De volt a kígyó. Belepusztult a kígyó a bosszú vágyba. Egyre mélyebb sebeket ejtett önmagán, pedig a fűrészen akart sebet ejteni, ne? Amikor te bosszúra vágysz, mert megbántottak. Ja, nem nagy bosszúra, de na, azért az volna igazságos, hogy ha engem bántanak és fáj, fájjon annak is, aki bánt. Te csak nagyon igazságos vagy, azért vágysz a bosszúra, nem mint a bosszúálló lennél. Kizárt dolog, hogy bosszúálló légy. Nem is hiszed el magadról, hogy bosszúálló vagy, hanem csak igazságosan akarsz és méltányosan eljárni. Csak hogy a végén mi vérzünk el, amikor megbántanak valamivel, és csapdába kerülünk. Nos, úgy kezdődik a 77. vers, nálam az új fordítás szerint van a jegyzetemben, szálljon reám a te irgalmad, ugye úgy volt a régi fordítás szerint, vagy teljesedjék be rajtam irgalmad, vagy hadd jöjjön reám, szálljon reám a te irgalmad, hogy éljek, imádkozza Dávid, mert törvényedben gyönyörködöm. Vagyis, akire rászáll Isten irgalma, az az ember élni kezd. Azt mondja, szálljon rám a te irgalmad, hogy éljek. Vagyis mi a legfontosabb az embernek? Az élet, nem? Hogy éljek, ez a legfontosabb. A bűnös ember, vagy mondhatom így is, a lelkileg halott ember, az nem tud megváltozni, és nem is akar. Ha pedig hallja az Isten törvényét, akkor a hideg rázza, nem? Például emberek ezért kerülik a templomot is. Lehet, hogy allergiás vagy az Isten dolgaira, mert a törvény az nagyon szigorú. És hát ez a Dávid mit imádkozik? Hogy szálljon rá irgalmat, hogy éljek, mert törvényedben gyönyörködöm. Na tessék, nincs hideglelése a törvénytől? Hogy lehet gyönyörködni a törvényben? Hát a törvény az ellenem bizonyít. Az engem pokolra küld, az azt mondja, hogy ha bűn követtél el, akkor bűnödnöd kell. Ha vétkeztél, el kell kárhoznod. Jöztök ide gyalúba, hát mire vártok, hogy megusszátok a kárhozatot, az utolsó ítéletet? Miért jöztök ide? Vagy miből reméled azt, hogy megúszod? Hát a törvény az szigorú. Akkor hogy mondhat ez a Dávid ilyet, hogy gyönyörködöm a törvényen? Hát nekem úgy elmenne a kedvem a törvényben gyönyörködni, amikor az engem elítél. De tudott valamit ez a Dávid, tudta azt, hogy és ezért kiáltott, szálljon rám irgalmad, hogy éljek. Mert a törvény nem az élők ellen van, hanem a halottak ellen. Na nem a házsongásra gondolok Kolozsváron, vagy a november 1-én ugye a halottak napjára, nem ezek, nem. Azt mondja Pál apostol, hogy ti holtak voltatok a ti bűneitekben. Mielőtt meghaltatok volna, nem? Ahogy Isten lát minket, amíg te nem élsz lelkileg, amíg újjá nem születtél, új életet nem nyertél, felülről nem születtél, addig te halott vagy. Makai Sándor püspök, amikor 1936-ban kiment Magyarországra, és letette a püspökséget, nagyon nagy válság volt az életében, és rádöbbent, hogy nem a teljes evangéliumot hirdette addig. És akkor volt az ébredés Magyarországon, és bekeveredett az ébredésbe, és a végén az ébredés egyik ige hirdetője lett. És ő ott akkor újra gondolta azt, hogy eddig hogy szolgált. És van egy elhíresült ige hirdetése, amiben azt mondta, mindnyájan halottak vagytok. Mindnyájan halva születtünk, mert bűnben születtünk. És képtelenek vagyunk az Isten dicsőségére élni. A halott a legtehetetlenebb, nem? Szólítgathatod, hogy gyere ide, nem fog engedelmeskedni. Ha a szép sorra nem megy, akkor lehet erőlteted, de úgyse jön. A halott az halott. A bűn miatt mindenki halott, mielőtt meg se kellett halljon. Halva születtél. Kedveseim, mindannyian bűnben fogantattunk és születtünk. Ezt elmondjuk a templomban, ugye, minden vasárnap. De nem hisszük. El se hisszük. Mindnyájan bűnben fogantattunk és születtünk, és valaki folytatja? Hogy van a bűnvalóimában? Hajlandók vagyunk mindenről, de hogy én nem. Én azért jó ember vagyok. Én nem vagyok hajlandó minden rosszul. Mi a szözt imádkoztatnak ott velünk? Te azért jó vagy, te csak a jóra vagy hajlamos, nem? Vagy hogy van ez? A templomban meg azt kell valljuk a bűnvaló imával, jó öreg Kálvin Jánosunk imájával, hogy bűnben fogantattunk és születtünk, és hajlandók vagyunk minden rosszra. Jaj, még folytatása is van. Te soha meg nem szűrsz, Attila, áthágni a szent rendeléseidet az Úrnak. Hát akkor te mit keresel itt ennyi szent között? Meg nem szűnünk áthágni minden szent rendelését. Így lát, ez a halott állapot, érted? Lelkileg halott. Nem tudsz nem vétkezni, ez a te állapotod, ez a lelki halál, ez a pokol. Még nincs itt a majd az a pokol, már a pokolban vagy. Innen kell kiemeljen Jézus. És hiába mondod, hogy ó, én nem hazudtam, én nem öltem. Dehogy nem. Gyilkos vagy, hazug vagy, kevély vagy, önhit és öntetszelgő vagy. Bírjátok még, soroljam. Dehogy vagy, ugye, az van. Nem lehet finomítani, nem vagy annyira bűnös. De ha nem ízlik, akkor mondjam azt, én is az vagyok. Lehet, ti nem vagytok annyira, de én az vagyok. És itt ezt mondja a Zsoltár író, szégyenüljenek meg a kevélyek, mert galádul bántak velem, én pedig utasításaidon elmérkedem. Vagyis feljön a bosszú vágy Dávidban. A kevélyek megérdemlik, hogy megszégyenüljenek. Uram, szégyenítsd meg a kevélyeket. Miért? Nagyon érdekes, hogy fogalmaz, mert galádul bántak velem, vagy a Károliban családul elbántak, család, becsaptak, átvertek a kevélyek. Hűha, ez egy nagyon komoly tapasztalat, amin átmegy a Zsoltár író. A kevésség és a kevélyek voltak Dávidnak az ellenségei. Igen ám, de egy kevély embert el lehet választani a kevésségétől? Egy kevély emberben ordít a kevésség, nem? Hogy szoktuk mondani, hogy magasan hordja az órát, igen. Mindenbe beleüti az órát. És így tovább. El van telve magával. És Dávid azt mondja, hogy szégyenüljenek meg. Egy egészséges bosszúvágy van benne. Ezek az önhittek, azok csak alázza meg őket az Isten. Én pedig utasításaidon elmélkedem. Na, úgy, én is úgy tovább is akartam siklani, és egyszerre csak arra gondoltam, hogy a kevésség az nem csak másokkal, velem is galádul bár. Engem is becsap. Velem is csalárd. Miért? Mert, mi, hogy mondtuk, meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet, és azt is mondtuk, hogy hajlamos vagyok, hajlandó vagyok. Mire? A rosszra. Azok közt ott van a kevésség is? Hoppá! A minden rossz? Jaj, Mária, nem kellett volna így leleplezd a szívünket. A bűnös szívünket. Akkor még a kevésség is ott van. Vagyis Dávid az ellenségei ellen úgy imádkozik, hogy közben tudja, hogy ott van. Ott bent van. Eszembe jutott most, hogy Finnországból egy vicc, de csak angolul tudnám elmondani. Jaj, nem jön ki magyarul. Hú, pedig olyan jó pufa vicc, kár érte. Megtanítlak angolul, igen. Tudjátok, az angolban, hamar megtanítlak, az angolban a change az a visszajáró pénz. De a change változást is jelent. Változást, értitek? Change, változás. És jön a buddhista szerzetes, vásárolni akar valamit. 8 euróba kerül, és egy 10 eurósa van. Odaadja az elárusítónak a 10 euróst. Az elárusító átadja, amit megvett, és mosolyog, de nem ad vissza. Nincs change, nincs visszajáró pénz. Azt mondja a buddhista szerzetes, but where is the change? Where is the change? Hol van a visszajáró pénz, ami ugyanakkor változást is jelent. Erre nagyon átszellemült képet vág az elárusító, és mondja a buddhistáknak, ugye a buddhista szerzetesnek, akik ugye azt mondják, hogy a változás onnan belülről kell jöjjön. És azt mondja, ezt mondja, most le is fordítottam, hogy but the change must come from within. A változás belülről kell jönni. Nincs visszajáró pénz, változ meg belülről. Ha tudsz. Na ez a buddhistáknak igazuk van, meg kell változni, és belülről. De nem tudsz. Ez a baj, mert halott vagy. A buddhista nem hiszi, hogy halott vagy. Jaj, vannak itt buddhisták? Ó, annyi van a templomaimban is. Érted? Nem is veszed észre, hogy buddhista vagy, mert azt gondolod, hogy én magamat meg tudom változtatni. Ez olyan, mintha egy hulla feküdne az asztalon, és azt mondaná, én föl tudok kelni. Csak onnan belülről. Na, lássam, mikor tudsz te belülről. Nem, felülről. Onnan igen, ha valaki föltámaszt. Szégyenüljenek meg a kevélyek, mert ez a kevésség előbb engem vert át. Azt mondja, mert galádul bántak velem, megcsalt a kevésségem, és ez a kevésség az én ellenségem. Miért tud becsapni a kevésség? Hát nagyon egyszerű, kedvesem, olyan egyszerű, félelmetesen egyszerű. Mert a kevés ember mindent észrevesz, csak azt nem, hogy kevés. Mikor kevés vagyok, mikor gőgös vagyok, nem veszem észre magam. A farizeus ezzel szemben, mikor alázatos, rögtön észreveszi, hogy milyen alázatos. Akkor vajon alázatos-e? Nem, kevés, csak az alázatosság ruhájában. Van itt egy nagyon érdekes dolog, hogy a kevés azért veri át saját magát, a családságnak azért az áldozata, a kevésség családságának azért az áldozata, mert nem tudja, hogy kevés. És aki alázatoskodik, az meg abban veri át magát, hogy nem tudja, hogy az nem alázat, hanem kevésség. Csak a rongyaidban. Ugye, mikor Szokrátész egyik tanítványa megjelent ilyen jó rongyos ruhában, hogy a mesteréhez, Szokrátészhoz hasonlítson, aki igénytelen ember volt, elég rongyos ruhába járt, de a világ legbölcsebb embere volt. Csak úgy utánozza a mesterét, ő is ilyen szaggatott ruhába, tudjátok, ez a szaggatott farmer, meg ilyen, jó. Mert úgy jött. És akkor azt mondja Szokrátész, te ruhád hasadékáin keresztül látom szíved gőgjét. Az alázatoskodásban is ott van a gőg. Jó. És Luther azt mondja, az igazi alázat nem tudja, hogy alázatos. Gyönyörű. A kevés nem tudja, hogy kevés. És az alázatos nem tudja, hogy alázatos. Mi a jobb? Hát, döntsétek el ti. Nos, egy ravasz elnyomás alatt élsz. a szíved kevésségének elnyomása alatt. És innen akar kiszabadítani téged az élő Jézus Krisztus, mert nincs élet benned, amíg ez alatt az elnyomás alatt nyögsz, a saját tulajdon hiúságod, gőgöd, öntetszelgésed és kevésséged, vagy farizeus kevésséged alatt. És Jézus azért jött, hogy megszabadítsa az elnyomottakat. Megszabadítsa a foglyokat. Hogy bosszút álljon a kevésségedben. Mert elnyom. Jézus egy bosszú álló Isten. Célba veszi a kevésségedet, a hazugságodat, a gyilkosságodat, az összes bűnödet, amire mind hajlandó vagy. És azt mondja, bosszút állok, kinyírom meg. Milyen jó, hogy egy bosszú álló Istenünk van. Hogy áll bosszút? Magára veszi. És azt mondja, én vagyok, aki kevés vagyok, aki hazug vagyok, aki gyilkos vagyok. Én kell bűnhődjek ezért a bűnért. Nem Horváth Levente, nem a másik, nem a harmadik, én. És a kereszten magára veszi a mi bűnhődésünket. Hogy te ne hallj meg, ne ítéljen el soha téged. Ez a törvény. Mert ha attól rettegsz, hogy elítél, nem tudsz benne gyönyörködni. De Dávid elkezdett gyönyörködni a törvényben, mert nincsen immár semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Meg van írva, nem? Ha Krisztusban vagy, akkor magára vette a bűnödet, és ráterítette az ő igazságának és szentségének ruháját. Szabad vagy! És akkor a törvénytől nem kell tarts, hogy elítél, hanem gyönyörködsz az Isten törvényében. Ez a titok. És akkor, ha azt látod, hogy még nem enged szabadon a bűnöd, a kevésséged, akkor kiálthatsz, Uram, szabadíts meg engem! Uram, állj bosszút az én ellenségemen. Ugye az özvegy asszonyról mond Jézus egy példázatot, aki éjjel-nappal kiáltott a bíróhoz, amelyik nem ismert se Isten, se ember, hogy állj bosszút az én ellenségemen. És azt mondja Jézus, hogy nem akart bosszút állni. Nem volt hajlandó igazságot szolgáltatni az asszonynak. De egyszerre csak azt mondta, hogy ne járjon annyit a fejemre ez az asszony. Hát, bosszút állok az ellenségén. Igazságot szolgáltatok, hogy valahogy lerázzam. És Jézus ezzel azt mondja, hogy ilyen az imádság. Hogy te azért kiáltasz, hogy az az ellenséged, a kevésséged, a bűnöd, ami téged tönkretett, de az még hagyján Jézus keresztre vitte. Hogy azon álljon az Úr bosszút. A nagy egódon, az éneden, az óembereden. Van benned bátorság így harcolni a bűnöddel szemben? Uram, állj bosszút! Na, miért kell az Urat kérni, hogy ne én álljak bosszút? Mert megvan írva, enyém a bosszú állás, és én megfizetek, hogy jó lesz egy kis friss levegő, mert nem akarok eladni, mi közben prédikálok. Azt mondta Attila az úton, hogy aztán levette, vigyázz, ha ilyen álmos vagy, el ne aludni, közben prédikálsz. Hallgatóságról nem nyilatkozok. Jó, na most, amikor az Ószövetségben a hitről szó esik, nincs szavuk a zsidóknak a hitre. De ehelyett azt mondták, hogy Istenre várni. És az ősatya, Jákob úgy kiáll, szabadításodra várok. A mi Istenünk egy bosszúálló Isten, nem a bűnöst akarja elítélni, hanem a bűnét. Azt akarja megsemmisíteni. Azt az ellene feszülő kevésségedet. Az Úrra várni. Mit jelent ez? Emlékeztek, hogy van egy hitvány gazember, semmiházi, vagy senkiházi, hogy kell mondani? Senki és semmiházi. Igen. Ott van, függ a kereszten. Kinek a jobbján?
Krisztus jobbján.
Krisztus jobbján. A lator. Az egész életében semmi jót nem tett. És ellenkezőleg. Rablógyilkos volt. És megszólal a kereszten. Uram, emlékezz meg rólam, ha eljössz a te ország. Azt mondja, hogy Uram, a bűnömmel én téged keresztre feszítettelek, itt vagy mellette. mégis emlékezz meg róla. És azt mondja Jézus, bizony mondom néked, még ma velem leszel az Isten országában. Még ma velem leszel a paradicsomban. Még ma bosszút állok, érted? Mert nekünk egy olyan Istenünk van, aki nem bosszút áll rajtunk, hanem bosszút áll értünk, a bűnünkön, az egónkon, az óemberünkön. Itt vagyok veled együtt megfeszítve, ez az én válaszom a te bűnödre. Veled múlok ki a kereszten, veled halok meg, és veled fogok föltenni. Még ma. Mi ez a ma? Ugye, miért tudja megtenni ezt a hosszú állást Jézus? Mert azt mondja, még ma megteszem ezt, érted? Életed álló bosszút nem ellened, mert az Úr szerzett egy napot, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert a pusztában szerezte ezt a napot, látva, hogy a nép hiába hallja a törvényt. Nem tud gyönyörködni benne, nem tud engedelmeskedni neki. És akkor az Úr szerez egy új napot, és ez az új nap a ma. És a te megtérésednek ez az új napja ma este, itt, most. Nincs holnap. Most ragad meg a kegyelmet. Most borulj le, és a kevénységedben és a bűnödben alázd meg magad, mert ma akar bosszút állni az Isten. Életed nem ellened. Bűnödön, nem rajtad. Vétkeden, kevésségeden, és nem az életeden. Köszönd meg ezt a kegyelmet. Forduljanak hozzám az istenfélők, akik ismerik intelmeidet, mondja Dávid. Vagyis, adj nekem fiakat és leányokat, ezt kérni. Lelki gyermekeket. Akik félnek téged, azok forduljanak hozzám. Vannak lelki gyermekeid? Van, akit Jézushoz vezettél? Van, akit, mint Pál apostol elmondhatott, fájdalommal szültem, ami kiábrázolódik bennetek a Krisztus. Tartozol a melletted lévőknek az evangéliummal. Mindenki megy a pokol felé. Hát ragad meg azt, akit ismersz, mert minden embernek adósok vagyunk az evangéliummal. A tanítvány megtalálja a mesterét. Ugye ezt szoktuk mondani. A tanítvány megtalálja a mesterét, vagyis, ha benned meglátja a mestert, jönni fog hozzád. Forduljanak hozzám az istenfélők. Ezt jelenti. Hogy még nem fordult hozzád senki, keresve Isten vigasztalását, irgalmát, kegyelmét, akkor azt jelenti, hogy még nem élsz. Ha nincs kit megtalálni, megkeresni, nincs kinek a ruhájába kapaszkodni, mondd meg, hogy üdvözülhetek, hogy élhetek. Bár lenne szívem tökéletes rendelkezéseid szerint, hogy ne valljak szégyen, szabadításod után sóvárog lelkem, ígédben reménykedem, sóvárogva tekintek ígéretedre, mikor vigasztalsz meg engem? Úgy tűnik, mintha késne a szabadítás, nem? Sóvárgásról beszél, vágyakozásról. Az Úrra várni, ez a hit. És mikor nő a hit? Ha nő a sóvárgás. Na most én... alkeszekkel, drogosokkal rengeteg dolgom van. Na, azt ne tudjátok meg, mi a sóvárgás. Amikor egy deci után úgy sóvárogsz, hogy pusztulsz el. És mit mond Dávid? Hogy én a szabadításod után sóvárok. Igétben reménykedek. Mikor vigasztalsz meg engem? Úgy tűnik, késik a szabadítás. De nem baj, hogy késik, mert minél jobban késik, annál jobban nő a sóvárgás. Minél nagyobb az alkoholéség, annál jobban vágyik az alkoholista arra, hogy felhajtsa. Valamely a föld alól is előkerítsen egy fél deci. A drogos képes bármire még lopni is, csak hogy szerhez jusson. Lepipálnak ezek a drogosok bennünket. Mert Dávid azt mondja, úgy sóvárgok, hogy állandóan kérdem, mikor vigasztalsz meg engem, mikor kapom meg az adagomat. Érted? Itt versenyben vagyunk. Ha te nem vágysz úgy az Isten kegyelmére, ahogy egy alkoholista egy fél decire, akkor te nem vagy a Krisztus követője. Ki kell mondjuk ezeket, kedveseim? Mindennél fontosabb a szabadulásod? Azért késik az Úr, hogy nőjön benned a vágy. Muszáj befejezem, mert még kell helyet adjak itt a bizonyságtételnek is, és most látom az időt. De hogyha nincs ez a sovárgás, akkor az sincs, hogy ígédben reménykedem. Akkor minden másban reménykedem, még mindig, és legkevésbé Istenben. De ha nő a sóvárgás, azt éri el bennem, hogy csak az igéje marad, és már csak abban reménykedem. És akkor volt egy ember, Illésnek hívták, hogy egyszer megszólította az Úr, és azt mondta neki, menj, szaladj, mensd az életedet. Akább elől és a felesége Jézabel ellen menet. És Illés rémült volt, hogy hova menjen, hova meneküljön. És azt mondta neki az Isten, így olvasok, az Úr igéje szólt Illéshez. Eredjen innen, menj kelet felé, rejtőzel a Kerit patak mellett a Jordántól keletre. És akkor jön egy ígéret, egy biztosítás, ugye? Az Úr, mint biztosító ügynök. Azt mondja neki, hogy a patakból majd ihatsz, a hulloknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Vagyis mit csinált? Belekapaszkodott ebbe az ígéretbe. Semmi egyebe nem volt, de azt hiszem, hogy valahol elhagyta a bankkártyáját is. Tehát, hogy nincs egyéb, csak ez, hogy a hollóknak megparancsoltam, hogy kenyeret és húst hozzanak neked, és a pataknak megparancsoltam, hogy friss vizet adjon. Jégszekrény sem volt, értitek? Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Hú! Isten megígéri a húst és a kenyeret. Emlékeztek. De átugrottam azt, hogy minden reggel a hollók ejtettek neki húst, kenyeret, ezt, azt. És a patakban csobogott a víz. És napok teltek el így, és minden rendben volt. De egyszerre csak, minden elfogyott, csak az ige maradt. Az Isten ígérete. És mellette a tények, amik ellent mondtak az ígéretnek. Mert hiába gondoskodtak a hollók, egyszer csak vége volt. Hiába volt víz, a patak kiszáradt. Addig hagyja az Úr, hogy sóvárogj, amikor még az is véget ér, amit megígért neked, hogy egyedül az ő igéje maradjon. Hú, kemény. Nem tudom, hogy a hitetek ment-e át egy ilyen próbát. És Illésnek nem marad egyéb, csak az ige, az igében reménykedni. Hogy énekeljük mi ezt? Egyedüli remény. Hogy Isten csak te vagy. Persze hazudunk, miközben ezt énekeljük, mert egyébben is reménykedünk. De ha te eljutottál oda, ahová Illés, hogy még az is véget ér, amit az Isten ígért neked, akkor azt mondod, most már nem marad semmi, most már tényleg egyedüli reményem az Isten. És akkor szól az Úr igéje hozzá, kelj föl, menjen a Szidónhoz tartozó Sareptába, lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék róla. Szegény özvegyasszony nem is tudta, hogy neki megparancsolta az Isten. És mégis gondoskodott Illésről. Érted? Minden összedolgozik azok javára, akik az Isten szereti. És mi a szép? Hogy a hollók és az özvegyasszony közt eljut abba a szorosságból, hogy semmi nem marad, csak az ige. Érted? Kezdted azzal, hogy vágysz a szabadításra, és még nem jön. Utána csak az ige marad, ezzel folytatja az Isten. A hit, ha igazi, próbára van téve. Légy férfi a hitben. Ne légy finnyás. Ne viszoljunk. Ez az Isten. Ilyen a mi Istenünk. Nem ajánlom senkinek, ha Istené vagy, és Isten követed, ilyeneken fogsz átmenni. Nem árulunk zsákba macskát, nem könnyű ez. De enélkül nincs szabadulás. És aztán azt mondja a Zsoltár író, bár olyan vagyok, mint a füstretett tömlő, nem feledkezem meg rendelkezéseidről. Hát ezek után, hogy semmim nem marad, csak az ige, úgy érzed magad, mint a füstreltett tömlő, ne? Nem egy vívám állapot. És azt mondja, mégsem feledkezem el szabadításodnak. Hány napja van még szolgálnak? Mikor tartasz ítéletet üldözőimben? Most érünk el a szakasz végére még egyszer. Vagyis, mint egy füstretett tömlő, sóvárogsz a kegyelemre. És akkor jön az Isten. Sóvárgom a te bosszudat, mikor állsz bosszút? Mutasd meg, s ujjongani fogok. És tudod, mit mond az Isten? Már bosszút álltam. Már megtörtént. Amikor ide jutottál, akkor azt mondja az Isten, hogy arra vágysz, hogy ítéletet üljek ellenségeid fölött, az egód fölött, a bűnöd fölött. Én már megtettem. A keresztre mutat az Isten. Ott van a te szabadulásod. Már meghaltam, érted? Már megtörtént az üdvösséged, már megtörtént a megváltás. Meg tud ebben kapaszkodni a hitem? Mert ahogy megtud, az érvényes rád is. És még egy párhuzamot engedjetek meg a Szentírásból. Dávid vétkezik az Úr ellen, most nem megyünk bele, hogy mi volt, de a lényeg az, hogy 60 vagy 70 ezer ember pusztul el a három napos dögvész alatt. És ez a pusztulás és a pusztító angyal elérkezik Jeruzsálem határa. És föltekint Dávid, és látja az angyalt. Most következik a főváros, ott is a bosszúállás angyala. Mi lesz ebből? És Dávid fölordít az Úrhoz, hogy Uram, vétkeztem. De valamit nem lát Dávid. Amikor az angyal Jeruzsálem széléhez érkezik, azt mondja az Úr a bosszúállás angyalának, állj meg, és hagyd abba az ítéletet. És az angyal ott marad, kivont karddal, és nem mozdul. De Dávid ezt még nem ismeri föl. És az Árunál szélűjén áldozatot akar bemutatni az Istennek, hogy kiengesztelje őt. És igen, nézem, hogy hogy van ez. Igen, az áldozatot akar bemutatni. Dávid ezt mondta az Úrnak, amikor meglátta az angyalt, aki a népet írtotta. Bizony én vétkeztem, és én követtem el bűnt. De az én nyájam nem követett el semmit. Ott végre Dávid a saját bűnére néz, nem másokéra. És bevállalja, hogy ő vétkezett. És amikor ez történik, akkor már az Úr angyala megvan állítva. Érted? Hogy a kegyelem evangéliuma elérkezik hozzád, de az Úr már rég megbocsátott, csak te most hallod meg, ma az ő szavát. Nekem én nyitjétek meg a szívetek. 2000 éve áll a bocsánat. A kivont kardú angyal nem mozdulhat, mert áll a kereszt. Vége az ítéletnek. De Dávid még rémülten keresi, hogy lehetne kiengesztelni. Isten már ítélt. Rajtad a sor. Borulj le a kereszt alatt. Fogadd el. Már vele meghaltál, már vele föltámadtál. Ennek örüljön az a hited. Már tiéd az élet, nem vagy halott többé. Ebben újongjon a szíved. Ezért áll ez a Zsoltár is. Biztos alapokon. És ezért jó végül is a bosszúállás, ahogyan azt az Isten rendezi. Ugye te még sóvárodva kérded, hogy mikor? Uram, mikor szabadítasz meg? Kérdik a székelytől, hogy Pista bácsi, maga mit szokott csinálni, ha este nem tud elaludni? Éme, számolok háromig. Tényleg? Csak háromig? Há van úgy, hogy fél négyig is. Kedvesem, vége a hosszú éjszakáknak. Halld az örömhírt. Isten bosszutát éretted. Érettünk, és megvan a kegyelem, megvan az ítélet, és ez a kegyelem a miénk lehet. Amen. most megkérem Zsoltot, akivel jöttem, hogy hát gyere ide ki.
Van idő.
Van idő, persze, hogy van. Annyi van, amennyit adnak. Úgyhogy, hát te mit keresel itt ennyi bűnös között?
Meghívtál.
Ja, mert hogy itt az előbb tisztáztuk, hogy minden bűnre hajlandók vagyunk, ugye? Bűnben fogantattunk és születünk. Te miért jössz ilyen bűnösök közé, mint mi vagyunk?
Hát, ha tisztázunk, akkor mondjam, hogy igen, az előbb beszéltél, hogyha valaki alázatot próbál mutatni, akkor az nem alázat.
Az nem alázat.
Azt szeretném mondani, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös, még bűnösebb, mint te.
Ja, ebben nem versenyezhetsz velem.
Szeretettel köszöntöm önöket. Bart András Zsolt vagyok, 39 éves. Ez egy speciális este számomra, azért is, mert ha bár vannak ismerősök, közöttetek sorstársak is vannak, de premier az számomra, hogy olyan emberek előtt beszéljek, akik egy faluba éltem eléggé hosszú ideig, és a zsobokjakra utalok.
Semmit nem rejthetsz el most, ők ismernek.
Jaj, nem is akarok semmit. És emiatt hálás is vagyok, hogy vannak olyan emberek is itten, akik egy cseppet másképp is láttak, és másképp is ismertek, mint úgy mondván, amilyen vagyok mostan. Nagyon dióhéjbe el fogom mondani a bizonságtételemet. Jó lesz-e, vagy nem lesz jó, amit én elmondok, azt nem tudom. Leventét hibáztassátok ezért. Aval kezdeném, hogy ahogy önök sem, úgy én sem tudtam megválasztani magamnak, hogy milyen családban szülessek. Sajnos egy olyan családban születtem, most tudom meg, hogy halottan születtem, de ezen még gondolkozni fogom, ahol eléggé nagy problémák voltak, mivel hogy édesanyám a küzdelmei és harcai miatt azt a megoldást kapta, hogy az italhoz forduljon, így hát nagyon hamar rabjául esett az alkoholnak. Édesapám nem nevelt, 3 éves voltam, amikor elvállott édesanyámtól. Én és a nővéremmel sajnos úgy nőttünk fel, hogy nem volt idegen számunkra mi otthon a veszekedés, mi otthon a verekedés. Közben lett egy mostóapám, aki úgy szintén alkoholizált, és hogy nem volt idegen számunkra az, hogy lépcsőházba legyünk, vagy iskolában mutogassanak a mások az ujjukkal, hogy anyád ilyen, és nincs is apád, vagy stb. Sőt, még azt is ide említeném, hogy megtapasztaltam, milyen az, amikor egyik osztálytársam mellettem eszi a szendvicset, érdem a zsíros kenyér illatát. Ez egy olyan dolog, amit nem tudok elfelejteni. Azért is jutott ez eszembe, a médiában láttam egy kis videót, ahol egy kisgyermek osztályban van, a többiek kibontják az otthonról elkészített gondosan 10 órai dobozkájukat. Ez a gyerek is kibontja a dobozkáját, és sajnos üres volt. Na, úgy folytatódik, hogy kimegy a fürdőszobába, iszik ott a vizet. Az osztálytársai észreveszik, és mire bejön, megtűnik a dobozkáját. Tehát, hogy annyira együtt tudtam érezni ezzel a kisgyerekkel. Fiatalon halt meg édesanyám, nagyon lerövidítem. 35 éves volt, mikor életét vesztette, nyilván az alkohol miatt. Én 15 éves voltam, a nővéremek is nagyobb. Persze most a apánk ott kellett hagyjon minket, mert rendőrséggel nagyon elkergettette, stb. És hogy igazából abból kellett szembesüljek, hogy édesanyám olyan, amilyen volt, tegnap volt és máma nincsen. Tehát, hogy utána jöttek az iskolába, 8-os voltam, menjek az, amely baj van, közben az úton elmondták, hogy mi történt. Nagyon dühös voltam mindenkire, eldöntöttem, hogy többet iskolába nem megyek, a táskámat is bedobtam a marosba. Eléggé problémásan indult a gyerekkorom, emiatt még a 8-at is 3-szor kellett csináljam, tehát hogy ne értsék félre, nem panaszkodom, csak hogy a bizonság tételhez ezek a részletek oda tartoznak. Nagymamám próbálkozott nevelni úgy, ahogy tudott, viszont 16-17 éves koromban én is rájöttem, hogy az alkoholnak valóban milyen jó hatással van. Mivel egy eléggé gátlásos gyerek voltam, soha nem tudtam 10 évesen úgy szórakozni, mint a velem egyidősük. Nekem nehezen ment, hogy kérek fel egy leány táncolni, de észrevettem, hogyha 2-3 sört megiszok, akkor a gátlásaim lerombolódnak, és hogy így szoktam meg 10 évesen, hogy igen, nem kell ezen fejlődni vagy tanulni, nem is tudtam, hogy lehet, de hogy ott van a megoldás, nagyon közel. 19 éves koromban egy eléggé kemény balhét követtem el, valakire nagyon haragudtam, az áhítaton volt szó arról is, hogy igen, a bosszú egyedül az Istené. Nagyon haragudtam valakire, gyerekkoromban elvert, stb. És hogy bosszút állottam, emiatt életét vesztette, és bekerültem a börtönbe 19 évesen, egy 16 év ítélettel ébredtem fel, és hogy az volt az a pont az életemben, amikor nem csak mindenkire haragudtam, hanem magamra is. Hallottam addig is, hogy Isten ilyen jó, Isten olyan jó, és hogy Jézus bűnösöki halt meg, stb. De én nem tudtam felfogni azt, hogy ezek, amik történnek, hogyha Isten ilyen jó is létezik, miért tudnak történni. Az emberi akaratról is szeretnék két szót mondani, ami megfogalmazódott bennem a börtön évek alatt, volt időm elég gondolkozni. Kezdtem sorolni dédnagyapámtól kezdve, nagymamámtól tudom, hogy ők is alkoholizáltak. Mind a két dédnagyapám az alkoholizmus miatt halt meg, mind a két nagyapám úgy szintén az italozás által vesztették el életüket, nem is ismertem őket. Édesanyám, édesapám az alkohol miatt halt meg, és én 10 évesen bent vagyok egy börtönben ilyen nagy ítélette, és hogy annyira eldöntöttem akkor, hogy igen, én többet soha életemben nem fogok inni. Tehát, hogy tőlem folyjon le is, fej is, mert nem fogok inni. 30 éves koromban szabadultam, avval, amivel szembesültem, hát az nincs idő, erő sokat részleteznem, de hogy ha valaki látta azt a filmet, hogy Tarzán New Yorkban, kb. Úgy éreztem magam a 11 év börtön után szabadságban. Tehát, hogy egy akkora fejlődésen ment át az ország, 99-től egész 2010-ig, hogy egyszerűen nem tudtam, hogy merre kapkodjam a fejemet, amikor egy városban voltam. És ezekkel szembesülni, avval, hogy vissza kell menjek abba a városba, ahol elkövettem, amit elkövettem, személyt csinálni, esetleg munkát keresni, nagyon nehéz volt. Az ígéretemet is elfelejtettem, visszatértem a kedves barátomhoz, az alkoholhoz, hogy valami...
Tehát a halott hiába dönti el, hogy élni fog ez.
Igen, igen.
Nem hiszik tőle.
Munkahelyet is nagyon nehezen találtam. El szoktam mondani a bizonság tételen, hogy Molnár Irma volt zsoboki lelkész, segített rajtam. Farnason az idősek otthonába adtak egy esélyt, hogy megpróbáljam. Megszerettek, mivel eleinte, ahogy alkalmaztak, elég jól végeztem a munkámat, de hogy már egy olyan fázisban voltam, amikor ital nélkül nem nagyon tudtam meglenni. És hogy lassan, de biztosan mind lefelé mentem, tehát hogy már a munkaidőben se tudtam megállni ital nélkül, emiatt egy csomó kedvetlenségeim is voltak. Eljött az a pont, amikor a tiszteletes asszony döntés elé állított, ő mondta nekem, hogy van egy drogterápiás központ Magyarországon, ahol ilyen alkoholistákkal foglalkoznak, mint amilyen én vagyok, és hogy vagy bevállalja Zsolt, hogy menjen el Ózdra, vagy munkahely nélkül marad. Azt mondtam magamban, persze, hogy 11 év börtön után már 9 hónapot, mert annyi a hosszú távú terápia, kibírok egy lábon. Viszont mikor bekerültem a drogterápiás központban, és amikor szembesültem arra, hogy mekkora szeretettel fogadtak azok az emberek, a munkatársak, előnbe jöttek a csoporttársak, jaj, Isten hozott, hát mondom, engem nem Isten hozott, engem a busz hozott, de mindet. És hogy nekem annyira furcsa volt az, hogy ezek az emberek hogy képesek ilyen alakokat, mint én, szeretni, mondom, ilyen nincsen. Én addig azt tanultam az életbe, ha valaki kedves veled, vagy hízeleg, az valamit el akar érni. A börtönbe ezt olyan gárdába kellett állni. És azt mondtam, hogy ilyesmi nincsen. Már kezdtem érdeklődni a fiúktól, akik akkor bentlakók voltak, hogy nem szoktak eltűnni itt bentlakók. Meg gondoltam, hogy lehet kereskednek szervekkel, vagy leszektáztam őket, hogy ez valami szekta. Mindegy, 9 hónapot nem bírtam ki, sőt, még egy hónapot sem tudtam kibírni ottan, mert aki elkötelezi magát, hogy akar dolgozni, és beismeri, valamiben függő, az első feltétel az, hogy őszintének kell lenni. Én nem tudtam őszinte lenni. Nekem igazából akkor volt döbbenetes, amikor egy reggeli találkozó alkalmával, egyszer voltunk, hogy 18-an akkor bent lakok, és hogy egy 42 éves fiatal ember feliratkozott megosztásba, és 15-18 ember előtt kezdte mondani egyik legnagyobb fájdalmát, hogy a felesége azért válott el tőle, mert impotens maradt a sok italozástól. Nekem akkor szakadt le a pofám, azt mondtam, hogy ez tiszta hülye. Tehát, hogy ilyen nincs, hogy valaki ilyen őszintén elmondja. Tehát ezek megvannak zavarodva. És leléptem onnan. Persze nem volt hiába való az ott létem, mert az első terápiám után másfél évet persze visszamentem Zsobokra, valahogy kitudódottam, hogy voltam elgonó kurán, stb. És hogy csodálkoztak az emberek, hogy mi az, tehát hogy elmegy elgonó kurára, jön, folytassa, stb. Hagyjuk. Elmentem másodjára is, próbálkoztam a halottból valamit mozdítani, nem sikerült. Harmadjára a mostani Zsoboki lelkész Barta István Zsolt vitt be, de úgy döntöttem, tehát harmadjára, amikor mentem, azt mondtam, hogy kész, mostan beleadok apait, anyait, mégsem sikerült ott ülnöm és befejeznem a terápiámat. És negyedik alkalom előtt úgy mentem, hogy már nagyon összeszültem a levet mindenkivel, aki körülöttem volt. És egyik reggel úgy ébredtem, hogy élet vagy halál. Tehát ez volt, ami foglalkoztatott engem. Addig volt 3 öngyilkossági kísérletem, nem sikerült. Higgyétek el, az fogalmazott meg bennem, hogy én még az ördögnek se kellek. Tehát, hogy még az ördögnek se kellek. És érdekes és furcsa módon az életet választottam, pedig higgyétek el, hogy még a bokám se kívánta, hogy éljek. És negyedjére úgy mentem vissza Ózdra, hogy megpróbálom még egyszer. Két hónap ott lét után, egy mentori alkalmával, az ottani bentlakóknak van mentoruk. Azt kérdezte tőlem a mentorom, hogy légy szíves, 3 dolgot adott egy papír és egy ceruzát, hogy 3 dolgot írjak le, amit most negyedik terápiám alkalmával másképp csinálok, mint a harmadikban. És törtem én ott a fejemet, hogy mit tudnék én írni, milyen indokot, nem kaptam egyet sem, hogy 3 írjak le, és hogy nagyon összetörtem. Szembesültem avval, hogy mennyire tehetetlen is vagyok, tudván azt, hogy én, az én erőmet, tehát hogy eldöntöttem, hogy őszinte is leszek, tehát hogy beleadok anyait, apait, és mégse sikerült, és akkor azt mondtam, hogy ennyi, tehát hogy akkor nincs mit csinálni. Elmondta az előtt is a mentorom biztos, hogy 100 000-szer azt, hogy addig, ameddig ezt a terhet, ezeket a terheket, ami rajtad van, nem teszed le Jézus Krisztus keresztje alá, addig neked nincs fejlődésed. És higgyétek el, hogy úgy imádkoztam Istenhez, ezt örökké el szoktam mondani, teljesen hitetlenül. Persze jártam, mint templomos, konfirmáltam is, mindegy, de azt mondtam, Uram, ha vagy, ha nem vagy, csinálj valamit velem. Mentsék ki ebből, amiben vagyok. És hogy az volt az első változás az ott létem alatt, 3 hónaposan, hogy kezdtem szeretni magamat, én nagyon haragudtam magamra, de az volt a döbbenet, hogy amikor éreztem azt, hogy el tudom fogadni magamat, meg tudom érteni magamat, meg tudom érteni a körülöttem levőket, tudtam, hogy ez nem emberi hatalom. Azóta eltelt eléggé hosszú idő, sikeresen végigvittem a terápiámat a 10 hónapot, az összes fázisát megléptem, sőt, terápiám után rövid időn belül visszamentem, mint munkatárs a drogterápiás otthonba, ahol dolgoztam több mint egy évet. Most jelenleg Vásárhelyen lakom, egy telefonon szeretett szolgálatnál dolgozok, vannak itt közöttetek munkatársaim is, akikre nagyon büszke vagyok, és hogy annyira radikálisan megváltoztatta az Úr az életemet, amióta eldöntöttem, hogy a kezeibe teszem mindaz, amit elkövettem, és mindazt, ami rajtam van, hogy nem tudok csinálni más egyébet, csak ugye elcsodálkozom. Hiszem azt, magamról nézve, de nem csak, hogy létezik szabadulás, hiszem azt, hogy Jézus közöttünk van, hiszem azt, hogy munkálkodik, és hiszem azt, hogy ezek az emberek előtt, akik előtt beszélek, mind szentek. És visszatérek Leventére, ott bent a rehabban Levente néha szokott tartani áhítatót a bentlakóknak, akkor 23-an voltunk bent, és emlékszem, hogy úgy kezdted az áhítat elejét, körülnéztél, és tehát, hogy elképzelitek, milyen alakok voltak ott, tehát börtöntőtelétől elkezdve drógostól, ketrecharcos, hajléktalantól, tehát mind ilyen emberek voltak, akik körbe, ránéz Levente, és azt mondja, ti szentek vagytok. És akkor így mi összenéztünk, hogy ez a szegény embernek a fejére ment a sok biblia. De hogy igazából megértettem azt, hogy igen, bizonyos értelemben azóta, mióta leesett a tantusz, hogy igen, Jézus az én bűneimért is meghalt, mert ha nem halt volna meg, nekem nem lett volna esélyem élni. Rólam egyébként nem tudom hány diplomás szakember lemondott, akinek a diplomái úgy álltak a falon. Azt mondták, te emberileg még embereken lehet segíteni, de ebben mit csinálj? Tehát nézzétek meg, milyen volt a gyerekkora, megette a börtön, többet hazudik, mint ahányok lép, tehát ebben nincs mit kezdeni. Tehát, hogy mennyei erőve bármi lehetséges ebbe az életbe. Akkor se haragszom, és akkor se vagyok bánatos, hogyha úgy tekintettek rám, ezt muszáj elmondjam, ahogy én tekintettem annó, mikor nem tudtam elfogadni Jézus kegyelmét, és hallottam egy-egy bizonságtételét is, főleg az Attila bácsit, sokszor hallottam, kívülről tudom amúgy, áldott legyen az Úr ezért, de hogy úgy tekintettem olyan emberekre, akik bizonságtételt tettek, hogy ez igen, na ez aztán ezt tud hazudni. Hogy ennyi embert elborondik. De hogy egy függő, legyen az drogfüggő vagy alkoholfüggő, nem tud megállni szer nélkül. Emberi módon bizonyos lépéseket az életben nem lehet megtenni, és hálás vagyok az Úr nevéért, hálás vagyok azért, hogy annyira szeretett engem, aki megszegte a 10 parancsolatot, a fiát adta, hogy még legyen nekem is esélyem az életben. Ezt kívánom önöknek is, hogy úgy imádkozzanak teljesen hitetlenül is Istenhez, és neki így is működik az antennája. Én ezt megtapasztaltam. Köszönöm szépen.
Köszönöm. 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 Köszönöm.